Az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten nevében kezdjük meg a mi mai Isten tiszteletünket. Ahogy tudjátok, a év elejétől folyamatosan azzal az Ézsaiás igével foglalkozom, amely azt tárja elénk néha ítéletként, néha csodálatos ajándékként, hogy az Isten gondolata nem a mi gondolatunk. És ő az, aki újra és újra meg akar ajándékozni bennünket annak a titkával, hogy ebben az alaphelyzetben, ami az Isten gondolatában benne van, és a mi gondolatunk, mint szemben álló erő, az valójában Isten tervében hogyan bontakozik ki, és mit akar elvégezni bennünk ezen az üzeneten keresztül. Hadd olvasom Isten alapigéjét, amelyről szeretnék bizonyságot tenni, és kérem, hogy állva hallgassuk fel, tiszteljük meg Isten igéjét. A 32. Zsoltár első két versét az egyszerű fordításból olvasom. 32. Zsoltár első két verse. Boldog, akinek bűneit megbocsátották, és vétkeit eltörölték. Áldott, akit az örökkévaló felmentett minden vád alól, és szellemében nincs hamisság. Amen. Foglaljunk helyet. Ahogy mondtam, régóta foglalkozom ezzel a témával és kérdéssel, és amikor az Isten ennek a mai igének a gondolatába belepróbált engem kényszeríteni, akkor az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy most imádkozzatok érte. Nagyon nehéz szólni arról, ami nem igazán szokványos sokszor a mai hívők között, és az a bűn kérdése. És amikor ennek a gondolatába beültem ma reggel az autóban, akkor egy riportot hallottam, egy nem tudom ki volt az illető, nem tudom semmiféle, csak ez egy mondat úgy belém visított, belém hasított, és ez így szólt: ha nem zárjuk le a múltat, hogy akarjuk jól érteni a jövőt? Itt áll előttünk egy ige, amelyet Dávid ír. És tudjátok, hogy minden igehirdetés előtt egy kérdéssel szoktunk foglalkozni, ami úgy megfogja, összefoglalta legalábbis számomra ennek a mai üzenetnek a titkát. És az a kérdés így szól, hogy adott-e teljes változást a bűnbánat a te életedben? Adott-e teljes változást a te bűnbánatod az életedben? Itt áll előttünk egy zsoltár, amit, ha megengeditek, egy érdekes kontextusba próbálom elhelyezni. Nézzétek meg, ismeritek ennek a zsoltárnak a hátterét, tudjátok, hogy Dávidról van szó, az ő bukásának a gyümölcse ez a zsoltár, de olyan érdekes látni, hogy az első két vers az egy csodálatos isteni ígéret, mint amikor az Isten úgy előtte jár a zsoltárosnak, és egy befejezett tényt ad az ajkára. Két kulcs szó van benne: boldog és áldott. Boldog és áldott. És azt mondja, boldog, akinek bűneit megbocsájtották. Nem tudom, értitek, múlt idő. Megbocsájtották. Vétkeit eltörölték. Áldott, akit az örökkévaló felmentett minden vád alól, és az ő szellemébe, gondolkodásában nincs hamisság. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy ez egy olyan dolog, amit csak az Isten lát bennünk. Mert ez nem igaz. Mert mi nem vagyunk ilyenek. De olyan jó tudni és bele látni azt a láthatatlanban, hogy Zsoltáros azt látja, ami a Golgotán megtörtént. A Golgotán ott van az a jézusi szó, amelyet pecsétként bele rátesz erre a befejezett tényre, hogy a bűneid megbocsájtattak, s vétked eltöröltetett. A Golgotán, amikor azt mondja, elvégeztetett. De valójában érdekes látni a folytatást, ami arról beszél, hogy ez az ígéret azért nem teljesedik be, és teljesedett be, és sokak életében nem is teljesedhetett még be, mert ott van egy nagy akadály, ami az Éden kertjének a bukása állapota hozott létre, a bűn. A Zsoltáros ugye azt mondja, ameddig eltitkoltam. Mit titkolt el? Hát a bűneit. És ez ott van. És tudjátok, hogy az ember, amikor ebbe az állapotba került, akkor elveszítette a koordinátáit. Úgy is mondtam a mai modern szóval, hogy elveszítette az identitását. Azt az identitását, amely az Istennel való kapcsolatában neki egészségesen megvolt. Elveszítette a koordinátáit. És ebben az állapot, erről az állapotról így beszél a Zsoltáros, hogy a csontjaim kiszáradtak, naphosszat, segítségért kiáltoztam, éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, örökkévaló erőm kiszáradt, mint a fű, tikkasztó, fárasztó nyárban. Ez az ember állapota és az ember gondolkodása ebben történik. Így gondolkodunk, ebbe a státuszba, a bűnös státuszba, helyzetbe. És így folytatja, történik valami. Valami rendkívüli történik, majd később kibontom, ezt csak előjáróba akarom mondani, ezt történt egy döntés ennek az embernek, Dávidnak az életébe. Tudjuk, hogy mi történt, mert ismerjük a bibliai helyzetét, oda megy hozzá Nátán, és elmondja neki a dolgokat. És miután ezeket a dolgokat ugye elmondja, akkor haragra lobban a király, és kimondja a maga ítéletét, és a legnagyobb félelmek között a próféta kényszert érez belülről azt mondani, hogy te vagy az az ember. És ez a reflektor az, ami aztán Dávidot földre dönti. Na ez az én kérdésem, mikor volt az életedben ilyen, amikor földre rogytál az élő Isten előtt a bűneid miatt. Akkor, amikor megtértél? Akkor, amikor valamilyen módon rád szakadtak a bűneid is? Mikor volt igazán ennek a csodálatos ígéretnek a beteljesedése, amit az elején elmondtam, hogy a bűneimet eltörölted? És azt folytatjuk, úgy folytatja itt a Zsoltáros, hogy bevallottam neked bűneimet, és nem takartogattam tovább vétkeimet. És azt mondtam, bevallom az örökkévalónak vétkeimet, és te megbocsájtottad. Testvére, körülbelül ez az alaphelyzet, amiről szeretnék beszélni, és most nagyon tömören kibontom ezt, ami itt előttem áll. Ugye láttuk azt az ószövetségi Ámosz igét, ami az olvasmányként ott van, hogy az Isten jól látja az ő népének elfordultságát, elengedi a sáskarajt, mint ítélőt, és akkor van valaki, aki kiállt, hogy ne tedd, Uram, és akkor megáll. És akkor azt mondja, jó, akkor nem lesz. Aztán újra megy érezhető lelki módon, hogy az Isten népe nem tanul abból, hogy kegyelmet kapott, hanem újra vétkezik, és újra jön a helyzet, akkor tüzet bocsájt. És újra felkiált Ámosz, és újra elmondja neki, hogy könyörülj rajta, mert Uram, hát tönkre megy ez a nép. És akkor az Úr megint megállítja a dolgot. És akkor ott van az utolsó, amikor egy ónt lát, egy mérő ónt, vajon azt mondja, a fal melyik oldalra dől? Ismeritek, nem tudom, az én apusom kőműves volt, és neki volt ilyen ónja. Tudta nagyon jól, hogyha ez az ónhoz igazított a dolgot, akkor az biztos megáll. És van egy emlékem, Kaposszecsőn építettünk egy támfalat, fantasztikusul megcsináltuk, nem tudom, Misi testvér emlékszik-e még rá, építettük azért, hogy ott a ház ne induljon el, és oda építettünk egy támfalat, megépítettük, elmentünk ebédre, és a támfal... Miért? Mert nem használtunk mérőjót. Testvérek, valójában valahol így áll sokszor a hívő ember élete is. Ha nem az Isten mércéhez éri az életét, akkor előbb-utóbb dőlni fog. A bűn kérdése, testvérek, ez céltévesztést jelent. És sokszor gondolok arra a kis történetre, amelyet valahol olvastam, amely így szólt, hogy egy kislánynak a kezébe ment egy tövis. És ahogy a tövis bement a kezébe, hát fájt neki, akkor mondta az édesapja, a gyere, menjünk a fürdőszobába, hozta a csipeszt, aztán meg a gészt, meg a tisztítószert, és azt mondja, na kiveszem onnan a tövist. És a gyerek azt mondta, nem, csak ragaszd be! Csak ragaszd be! Nekem elég ennyi. Testvérek, sokszor így vagyunk vele, hogy a bűnökkel így ragasszuk be. Igen, Uram, bocsáss meg, és nincs tovább. Az élet nagyon nehéz a hívő embernek, és állandó bukdácsolással van tele, ha nincs időnként egy nagy generálozás, egy életgyónás. Mikor volt az életedben utoljára egy ilyen rendező gyónás? Mikor volt az, amikor oda mentél egy testvérhez, egy lelkészhez, vagy egy előjáróthoz, és oda mentél, és azt mondta, nézd, úgy érzem, szükségem van arra, hogy én az életemet úgy mindenestül letegyem az Isten kezében, mert összehalmozottak az apró bűnök. Talán egy képet hadd használjak megint, bocsássatok meg, hogy képekkel próbálom rögzíteni bennetek ezt. Tudjátok, hogy a világító toronynak van egy ilyen, hadd mondjam így, ilyen rendszere, hogy egy világító torony őre óránként felmegy, hogy a világító toronynak az üvegét letakarítsa. Nem azért, mert sáros, mert koszos, hanem az apró pici bogar olyan sűrűen oda mennek, hogy már nincs fény. Na testvérek, ezekről az apró bűnökről van itt szó. Az életünk nagy kérdése az, hogy hogyan szabadulhatok meg ezektől a külső-belső természetemet fogságba tartó apró kis istenkéktől, ahogy az elmúlt időszakban a legutóbbi prédikációban említettem. Mert ezek az apró pici bűnöcskék, azok tudjátok, úgy jelennek meg sokszor az életünkben olyan titkosan. Úgy bújnak meg, hogy észre se vesszük, csak oda megy, és aztán az életünk elkezd ennek a dolognak a bűvkörében démoni erőeinek a hatása alatt élni. Ezzel kapcsolatban érdekes volt számomra, amikor ennek a kérdését úgy feltettem nektek, akkor a gyülekezetnek, akkor valaki nagyon kedves volt, és SMS-be megírta nekem, hogy figyelj, ezre a dologra hadd válaszoljak én most így neked a kis istenekkel kapcsolatban. A kis istenek parancsolgatnak nekem, bennem, Istenem, utasítgatnak, irányítgatnak, noszogatnak, és én engedem. Eltalálják, milyen az én kedvem ezek a kedves istenek, kik mindent megengednek nekem. Uram, bocsáss meg, segíts, ezek már nem kisistenek, ezeknek már én régóta engedek. Testvérek, nagyon kemény dolog ez, megmondom miért. Azért, mert a mi életünknek sokszor az a gyenge pontja, hogy nem Isten gondolata szerint vizsgáljuk az életünket, és nem állunk oda úgy elé, mint ahogy a konfirmációban megtanultuk, hogy mi a bűn. Hát ismeritek, a konfirmációban elhangzik ez a kérdés, és tanultátok, akik konfirmáltak. Én is egy pár fiatalt konfirmáltam, és ez egy sarokpontja volt, hogy mi a bűn. A bűn az Isten parancsolata ellen való engedetlenség, nem cselekedetekben csupán, és nem csupán szavakban, hanem gondolatban is. És ennek van következménye. Ennek van következménye. És ezek a következmények nagyon keményen, először csak titkosan, később pedig nagyon határozottan befolyásolják a gondolkodásunkat. És a mi életünknek nagy szüksége van egy ilyen radikális változásra. Mert igaz, hogy a megtéréssel történik valami az életünkben. De a megtérésünknek nincs egy radikális folytatása azzal, hogy a bűneinket lerendezzük, akkor baj van. Van előttem egy nagyon kedves barátom, nagyon szerettem őt, és szomorú számomra az ő helyzete. És hadd mondjam így, hadd valljam meg előttetek, én vagyok a hibás, mert nem figyeltem erre a nagyon kemény isteni valóságra, hogyha valaki átadja az életét, akkor oda szabad rákérdezni, hogy figyelj, rendezted a múltadat? Úgy, ahogy ez a mondat hangzott így el, hogy ha nem zárjuk le a múltat, akkor hogy akarjuk jól látni a jövőt? És ennek a testvéremnek, mert mi testvérem, ő azért, mert ő visszazuhant, az oka az, hogy a bűneit nem rendezte. Nem volt radikális ebben a kérdésben. Mert itt a zsoltáros ilyen radikálisan mondja. Lemond a szégyentakarkatás, azt mondja, nem titkoltam a bűneimet. Nem titkoltam. Nem azért, testvérek, mert a másik embernek erre szüksége van. Nekem van rá szükségem. És a bűnvallásban pont ez az csodálatos titok, hogy amikor valakinek elmondhatom ezt, akkor ő az én tanúm, amikor az ellenség visszahozza, mert az ellenség szeret ebben a mélybe kotorászni, ahol az Isten az én mélységbe dobta az én bűneimet, felhozza, elém hozza, emlékeztet. Akkor olyan jó tanúként elmondani, hogy figyelj, ne haragudj, X testvéremnek ezt elmondtam, ő az én tanúm, hogy az Isten megbocsájtotta a bűneim. Van-e ilyen tanú testvére? Miért fontos ezt a kérdést vizsgálni, testvérek? Hogy volt-e igazi bűnbánatod? Miért fontos? Azért, testvérek, mert olyan világot élünk, olyan időket élünk, amikor a mi lelkünk ellensége, a mi helyzetünket, hadd mondjam így megint ezzel a mai modern szóval, ami identitásunkat támadja. Támadja azt, hogy kinek ez az Isten. Támadja azt, hogy ismered-e az ellenségnek a szándékát. Tudod-e, hogy honnan jössz, és hova mész? Ez egy ilyen koordináta. Van egy függőleges, meg egy vízszintes. És ennek a találkozási pontját újra és újra támadja az ellenség. Hol találhatok, és hogyan találhatok igaz bűnbánatot? Olyan jó, és én nagyon áldom az Istent ezért a zsoltárért, mert itt látjuk, hogy elénk jön. Elénk jön. Úgy szeretném, ha ma a szívedbe írhatna az Isten, hogy az Isten úgy néz rád, aki azt mondja, hogy boldog, áldott. Az Isten gondolata téged boldognak, áldottnak akar látni. És nem vergődő, nyavajgó, nyikogó. Valaki mondta ezt nekem, és nagyon bennem maradt, hogy sokszor úgy vagyunk vele, mint a koldus, pedig királyi gyermekek vagyunk, hogy megterítve az asztal, csodálatosan meg van terítve az asztal, és mi meg a mózsák után koparász. Hogy legalább egy kis mózsát kapjam már. Olyan jó volt éjszaka, amikor erről az igéről beszéltem, akkor azt mondtam, Uram, olyan hálás vagyok, mert tudom, hogy Te megteríted az asztalt. Ma testvérek, egy terített asztal van előttünk, az Isten megterítette mindazzal a gazdagsággal, amit egyedül ő tud adni. Te morzsákkal akarsz meg eléged. Kicsi morzsákkal. Hogy csak éppen jól érezd magad. Hát Uram, ne jussanak már eszembe bűnei. A mi Urunk nagyon gazdag, és az ő gazdagságát úgy akarja adni számunkra, hogy újra és újra szemünk elé adja, hogy ő mit akar. Még egy gondolat a mélyébe szeretnélek benneteket vinni. Tudjátok, hogy hol lesz a bűn igazán bűnné? Na nem akkor, amikor elmész a pszichológushoz és fejedre olvas a dolgok. Nem akkor, amikor itt egy lelkész itt karikát ostor csattogtat. De akkor se, hogyha valaki fejedre olvassa, hogy te ilyen meg ilyen vagy, nem. Akkor te kész vagy, és én is készen vagyok védekezni, kész vagyok arra, hogy hogyan védjem meg magamat, és még jobban bebetonozom magamat a saját igazságomba. Tudjátok, az igazi bűnbánat az Isten jelenlétébe történik. És írtam ide fogalmakat, amelyeknek a gondolatmenetét, mint lépcsőfokokat szeretnék gyorsan elmondani előttetek. Az első az, hogy a bűnt mindig Isten jelenléte teszi bűnné. A másik, hogy Isten eszközt adott hozzá, és ez a 10 parancsolat. A harmadik, hogy ez a 10 parancsolatnak a tanulmányozása hozza létre a bűn ismeretét. Az, hogy megismerem, hogy az Istentől mi választ el. A negyedik, ennek nyomán támad bennem bűntudat. Ismeret után bűntudat. És a bűntudat után bűnbánat. És amikor a bűnbánat teljességre jut Isten szerint, akkor rákényszerülök, hogy le akarom tenni, bűnvallás lesz belőle, és a bűnvallás után lesz a bűnbocsánat. És az ember bármelyik állomáson, bármelyik fogalomnál, hadd mondjam így, vagy átlépi az ember, vagy megreked egy dolgokban, a hívő embert olyan sok helyzetben volt már szerencsém látni. Láttam, aki beragadt a bűnbánat. Volt, aki beragadt abba, hogy állandóan bűneit mondta mindenkinek. Láttam olyat, aki azt mondta, hogy milyen bűnöm van nekem? Hát nekem nincsenek bűneim. És gondoltam magamban, János apostol is megmondta előre, ha azt mondjuk, hogy nincs bűn, mi bennünk hazudunk. De olyan csodálatos is nekem mindig ámulatba ejt, ahogy Isten megajándékozott olyan emberekkel, akikkel én egy ilyen kapcsolatban lehetek, akikkel őt én olyan vagyok, mint egy nyitott könyv, akikkel hetente szoktunk bűnvallást tenni. Nem azért, mert turkálunk egymás életébe, nem, mert tudjuk, hogy erre óriási szükségük van. Nincs megújulás. Nincs talprálás, nincs erőforrásunk. Ebben a világban akkora sodrása van ennek az identitás zavaros világnak, hogy az embert úgy elsotolja. És olyan jó, hogy Isten olyan erős. És megint egy képet hadd használjak, hogy ha akarjuk Isten erejét látni, akkor a természet csodálatos műhelyét nézzük, szemléljük meg. Ez az ő önéletrajza. Az univerzum az ő névjegykártyája. Tudni szeretnénk, kicsoda az Isten? Hát nézzük meg, amit teremtett. Szeretnénk megismerni az erejét? Vessünk egy pillantást az alkotására. Szeretnénk tudni, mekkora hatalma? Sétáljunk képzeletbe. A tejútrendszerben, a milliárd csillagok között. Istent nem gyengíti a bűn. A te bűneiden mészöröit nem gyengíted meg, nem korlátozza az idő, nem húzza vissza a test fáradtsága. Ő fölött áll mindannak, ami minket árnyékként megpróbál lehúzni. Isten jelenléte. Tudjátok, hol van Isten jelenléte? Mindenütt. Mi akadályozza az Isten jelenlétét? Te magad. Sokszor úgy vagyok vele, sokszor jut eszembe, hogy mi nagyon szeretjük a hitetlenség esernyőjét hordozni magunkkal. Ahogy kiléptünk az autóba, mondja a feleségem, hoztál esernyőt, mert este fog az eső. De rögtön bevillant, csak a hitetlenség esernyőjét ne hozzuk. Mert hirdeti az ige. Szól az ige, az Isten elmondja az ő akaratát, és felteszem az esernyőt. Ne hújjon rá. Ne hújjon a szívembe. Drága testvérem, kinek hiszel? Isten igéjének hiszel, aki igaz bűnbánatot akar adni, boldognak és áldottnak akar téged látni. És célba érkezettnek, aki előtt színről színre láthatod. Az idő nagyon megy, és ezért a végére fogok menni. Felírtam itt magamnak mindegyiket, a bűnbánatot szeretnék nektek a szívetekre helyezni, és ez pedig az, hogy szabad hadat üzenni a bennünk felhalmozódó szennyesnek, az új emberünket folytogató apró kicsi bűnöknek. Mert tudjátok, mi a bűnbánat? A bűnvallás. Max Lucádótól hadd idézzem ezt, azt mondja, hogy az olyan, mint a mezőnek a talaj előkészítés. Mielőtt a gazda elvetni a magot, munkálja a földet, kiszedi a köveket, a vastag gyökereket, mert tudja, hogy előkészíti a földet, hogy jobban fejlődő magok gyümölcsöt teremjenek. Amikor megvalljuk bűneinket, olyan, mintha megkérnénk Istent, a gazdánkat, járd be velünk az életünket, a szívünk földjét. Itt tenyészik egy szívós gyom, a kapzsiság. Atyám, ezzel én nem bírom, nem bírok, írts ki azt. És látod, azt agasztott a kerítésnél a szégyent, ami már fává nőtt. A hosszú gyökerei túl mélyre nyúlnak. Hadd mutassam meg, itt teljesen kiszáradt a föld. Itt nem lehet belevetni semmit. Isten magjai gyorsabban növekszenek, ha a szív talaja elő van készítve. Mikor volt utoljára életed ilyen helyen? Mert a bűnbocsánat az egy csodálatos Istennel való találkozás ajándéka. Ézsaiás 38:17. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátam mögé dobtad minden vétkemet. Testvérem, mikor hallottad ezt az Úrtól? Nem emberektől, az Úrtól. Ismered az Úr szavát? Itt az Úrvacsora. Készülünk erre a csodálatos pecsétre. Olyan jó lenne ezzel a vágyal itt lenni. Vagy az Ézsaiás 43:25. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat önmagadért, önmagamért. Vétkeidről többé nem emlékezem. Sztormom. De csodálatos dolog. Vagy 44:22. Eltörlöm hűtlenségedet, mint felleget. Vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, megváltotta. A bűnbocsánat az a teljes helyreállítás. Isten gondolatában ez készen van. Isten a Golgotán, amikor elfogadta az ő fiának, Jézus Krisztusnak váltsághalálát, akkor ő azt mondta magában, én többi rájuk nem haragszom. Én őket úgy nézem, mintha nem is vétkeztek volna. Kinek hiszünk? Ez a kérdés. Összegzem. Isten gondolatában teljesen kész a helyreállítás. Ő elkészítette a mennyben, te meg az én számomra a helyet, és oda vár bennünket. De a te döntésed függ, hogy kinek hiszel. Győzz le a te gondolataidat, amely újra és újra annyiféle akadályt hoz föl, és fogadd el az előre elkészített áldást, ahogy hallottuk, az örökkévaló felmentett minden vád alól, és a te gondolatvilágodban nincs többé hamisság. Ez az Isten áldása. Ez az igazi, valódi bűnbánat valósága. Imádkozom. Uram, hálát adok neked, hogy te olyan Isten vagy, aki mindig előttünk jársz. Köszönöm, hogy kész vagy bennünket helyreállítani. Dicsőítelek téged. Köszönöm, hogy kész vagy adni nekünk, ahogy az ének író is mondja, szent bizonyosság Jézus enyém, földi utamra sugárzik-e fény, vár az örökség, mennyei rész, lelkem örömmel fölfele néz. Dicséret hangzik aljakomon, Jézust örömmel magasztalom. S hogyha szívünkbe Jézus az Úr, béke öröm vele mindbevonul, isteni béke, szent nyugalom, Jézus igája könnyű nagyon. Isteni béke, szent nyugalom, Jézus az őrizőm, hű pásztorom. Boldogan érzem és vallom is én, Jézus élettem, Jézus enyém. Amen.